Tiszteleten, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ezúttal a húsvéti szokásokról szól a világszámnak ez a része. A legérdekesebb és legexotikusabb húsvéti hagyományokat vesszük számba. Olaszországban például északon és délen egyaránt bárányt esznek főfogásként. Bárányleves vagy báránypörkölt is kerülhet az asztalra, úgyhogy a sonka mellett a bárány, ami a legfontosabb ételeket jelenti, és a szalámi féléket is nagyon szeretik még az olaszok ilyenkor, de általában levessel kezdenek, mégpedig tengeri halakból készült levesekkel. Ami szinte minden asztalon ott van, az egy galambformájú sütemény, a Colomba Pascual. Hasonló ez a szokás ugye a spanyol területek szokásához, ott is van ilyen végtelenséget sugalmazó sütemény, az olaszoknál is nagyon fontos a húsvéti süti. Hollandiában húsvét hétfőn a gyerekeknek meg kell keresni a kertben a tojást, és ezen kívül a kis ajándékot is, ezt a nyuszi rejti el nekik, úgyhogy a holland területekre is, hogy a német területről a húsvéti nyúl legendája terjedt el, és került be, úgyhogy ők is úgy gondolják, hogy a nyuszi hozza majd az ajándékot. A csoki nyuszi is nagyon sok helyen kapható Hollandiában, és ezt adják általában a gyerekeknek, de nem csak úgy, hogy megajándékozzák a szülők a gyerekeket, hanem természetesen meg kell keresni a nyuszi fészkét. Nagyon sok helyen báránt vagy borjút esznek Hollandiában, és itt is készítenek sokféle süteményt. Legalább egyet bárány vagy nyúl formájúra kell sütni, így szól a hagyomány, úgyhogy ez szerint készítik el a süteményeket is. Svédországban a városok lakói általában a vidéki rokonokat keresik fel húsvét idején. Ez amiatt alakult ki, hogy ahogy jön a tavasz, úgy el lehet már hagyni a jó meleg várost, és ki lehet menni a szabadba végre, és a svédek ezt korábban megünnepelték. Most szinte megünneplik a rokonoknál. Persze kérdés, hogy a vidéki rokonok ezt mennyire tekintik ünnepnek, hiszen az ő feladatuk, hogy gondoskodjanak minden földi jóval, amikor érkeznek a városi rokonok, és aztán tényleg terüli-terüli asztalkámat varázsoljanak a városban lakó rokonságnak. Úgy tartja a hagyomány, hogy minél többen jönnek össze, annál jobb, úgyhogy a svédek húsvét előtt elkezdenek mobiltelefonálni a rokonságnak, és minél több rokont megpróbálnak egy helyre csődíteni, az a legszerencsésebb vidéki rokon, akinél összejönnek aztán a családtagok. Neki aztán gondoskodni kell arról is, hogy legyen elég fekhelye, legyen elég élelem, legyen megfelelő hőmérséklet, és mi egyebek, úgyhogy tényleg nagy baráti, rokoni találkozó is a húsvét a svédeknél. Szombaton tojást tesznek, a nagybőjt alatt tiltott fogás, hogy a tojás szombaton vége a bőjtnek, délután már lehet tojást tenni, úgyhogy ennek a hagyománynak a továbbélése az, hogy Svédországban nagyon sok helyen tojást esznek szombaton délután. Egyes területeken pedig örömtüzeket gyújtanak. Ugye már beszéltem arról, hogy Burgenlandban és a német területeken a germán szokás szerint a tél előzése és a tavasz köszöntése miatt vannak tüzek, és ezeket aztán a keresztény liturgiába is beemelték, hogy igen, lehet ilyet csinálni. Nos, a svéd területeken az örömtűz szerepe az, hogy előzze a boszorkányokat. A gyerekek ilyenkor Svédország egyes területein maskarába öltöznek, és szomszédolnak annak a reményében, hogy majd kapnak valamilyen ajándékot. Pácolt hering és lazac sem hiányozhat a svéd asztalról. A heringet nagyon sokféle módon el tudják készíteni. Van hagymás hering, paprikás hering, édeskés hering, mézes hering, úgyhogy annyi féle fajta hering, hogy az ember alig tudja elképzelni. Érdekes, hogy amikor voltam Svédországban, még reggelire is heringet adtak, meg vacsorára is, úgyhogy a végén már az embernek hering túltengése lett. Minden esetre a hagyománytisztelő svédek a hering mellett néha báránysültet is főznek, hogy jól lakjon a nagyszámú rokonság. Nagy sütörtökön a hagyomány szerint Rómába mennek a harangok, emiatt egyes területeken a katolikus templomokban elhallgatnak a harangok ilyenkor, és legközelebb nagy szombaton szólalnak meg. Ilyenkor a híveket kereplővel hívogatják a templomba. Például a magyar lakta területeken, Burgenlandban, a mai napig a gyerekek végig szaladnak a falon a fakereplőkkel, és így hívják a templomba a hívőket, és aztán a munkájukért még jutalmat is kapnak, valami csokoládét, vagy esetleg apró pénzt. Nagyon sok helyen a határon túli területeken még mindig a Krisztus keresés vagy a Jézus keresése szokása él. nagyszombat éjszakájához, húsvét hajnalához kapcsolódik ez a szokás. Ez lényegében a határjárást jelenti, vagyis Krisztus szobrát, esetleg egy képét, vagy egy képet róla elrejtenek a búzavetésben, vagy valahol a falu határában, és aztán imádkozva, énekelve megy a tömeg, és megkeresik, majd ünnepélyes keretek között beviszik a templomba. Ez is egy furcsa hagyománykeveredés, ugye a Krisztus keresésének hagyománya abból fakad, hogy régen tavasszal mindig egyszer körbejárták a falusi tisztségviselők és a legfontosabb emberek a faluból a határt, azért, hogy pontosan tudják, hogy meddig terjed a település és a település földjeinek a határa. Aztán ez keveredett később a Krisztus kereséssel, és az volt a szokás, hogy mindig a határba tették le a Krisztus szobrot, és a fiatalok is mehettek a Krisztus kereséséhez, és a fiataloknak megmutatták, hogy meddig tart a település határa, hogy pontosan tudják, hogy az adott falu teljes területe az mekkora. A másik oka a Krisztus körmeneteknek, már a Krisztus kereséssel kapcsolatos körmeneteknek pedig az volt, hogy Krisztus feltámadásának hírével akarták megoltalmazni a földeket a természeti csapásoktól, a kártevőktől, és úgy gondolták, hogy bő termés lesz, hogyha hamar megtalálják a Krisztus szobrot, és azt beviszik aztán a templomba, és énekelve ünneplik a feltámadást. Nagyon sok hagyomány Németországból indult el aztán útjára, akárcsak a karácsonyi szokások, a húsvéti szokások jelentős része is Németországból származik. Arról ugye már beszéltem a műsorban, hogy sokak szerint tévedés a húsvéti nyúl legendája, tehát ugye egy német szót félreértettek, és ugye nem tyúkot értettek rajta, hanem nyulat. Ez persze vitatott, vannak, akik úgy gondolják, hogy a régi mitológiai alak a nyúl, a szaporoságával a megújulás és a termékenység szimbóluma, és így lett a hagyomány része, nem pedig félreértés miatt. Ezt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy a tojás az a germán területekről származik, hiszen már az ókorban is találtak tojásokat a germánok sírjaiban. Az élet, a tisztaság és a termékenység szimbóluma a tojás. Azért kellett az elhunyt mellé helyezni, mert úgy tartották, hogy a tojásnak mágikus hatalma van, és emiatt megőrzi a lelket egészen a feltámadásig. A húsvéti nyuszit nagyon sok helyen tojáshozóként emlegetik, pedig ugye a pogány mitológiában a tavasz és a termékenység istennőjének szent állata volt, úgyhogy a nyulat is szent állatként tisztelték egyes területeken. Van egy olyan furcsa német hiedelem, és ez már tényleg a hiedelmek hiedelme, hogy át kell nézni húsvét reggel egy tojáson, és hogyha a tojást meretten nézzük, akkor meglátjuk benne a táncoló bárányt. Ez már tényleg furcsa gondolat. A nyúl ajándékozás és a nyuszi ajándékozás szokása egy heidelbergi embertől származik, Georg Frank von Falkenau, még a nevét is ismerjük. Ő még igazi nyuszikat ajándékozott, a gyerekek nagyon örültek neki, és ezt a hagyományt ő keltette életre. Eredetileg mindig nyuszit ajándékoztak, és aztán vagy felnevelték, és dédelgették, vagy emegették a végén a nyulat. A nyúl szempontjából persze nem mindegy, hogy mi lett a történet vége, de kétségtelen, hogy aztán körülbelül 250 évvel később már felváltotta az élő nyúl ajándékozásának szokását, a csoki nyúl ajándékozásának szokása. Megmaradt azonban, mint hagyomány, a tojáshaigálás. Ez is tipikus germán szokás. A játékosnak a mutató és a hüvelykujj közé egy tojást kell helyezni, egy másiknak pedig egy pénzdarabot beledobnia, hogyha a pénzdarab beleáll a tojásba, akkor a tojás is meg a pénz is átszáll a dobóra, ha pedig elhibázza a dobó, akkor elveszti a pénzt, és a tojás birtokosáé lesz az apró. Mint említettem, a germánok a tavasz kezdetén nagyon nagy tüzeket kezdtek el gyújtani, és Szent Bonifác volt az, aki a későbbiekben a germánokat nem tudta ugyane szokás elhagyására rábírni, úgyhogy egyházi magyarázatot tett hozzá, és a pogány rítust, mint nagyszombati tűzszentelést beemelte a húsvéti liturgiába. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a román, a belga és az angol hagyományokkal, aztán pedig vietnámi kalandokkal. Maradjanak velem!